Kedves gyülekezet, én is nagy örömmel és szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, és mivel látom, hogy sok fiatal meg gyermek van, egy-két gondolatot szólnék csak hozzátok. Nem kell válaszolni, de biztosra tudom a válaszotokat, de jó-e nektek akkor, amikor tevékenykedhettek, és nem rontja le senki azt, amit csináltok, és az hasznos és jó, és örömötök van benne. Vagy jó-e nektek, amikor a természet színeiben gyönyörködhettek, meg gondtalanok lehettek? És jó-e nektek, amikor nem kell félni, meg bizonytalankodni? Meg amikor vannak olyan pillanatok, amikor teljes békesség van, és mindenki szeret mindenkit, és megértitek egymást? És jó-e nektek, amikor ilyen szép muzsikát hallhattok, mint ami most is volt, felemeli a szívünket, ugye? És amikor az állatokat is nézhetitek, vagy egyáltalán a növényeket. Azért kérdeztem mindezt, mert képzeljétek el, hogy ilyen lesz az örök élet. Állandóan ilyen lesz. Állandóan ez a szépség lesz, és állandóan ez a jó dolog lesz, ami most jó nektek. Ami nem mindig van most, nem mindig gondtalan az élet, de az örök élet, amit Jézus Krisztus megígért nekünk, az ilyen lesz. És én nagyon-nagyon várom, és csak azért mondtam el nektek, hogy ti is várhatjátok. A felnőttekkel pedig egy nagyon jól ismert igeszakaszt fogunk áttanulmányozni, és mégis olyan szempontból kérlek bennetek, hogy amikor felolvassuk közösen három evangéliumból, ahhoz, hogy teljes és kerek legyen, figyeljétek meg, hogy milyen időszakban vagyunk, kik a szereplők, Jézus hogy készült ebben az időben, és mire készült? És gondoljátok át, itt az elején leszögezem azt, hogy milyen az, amikor mi valamire nagyon-nagyon készülünk. Mert itt Jézus az időszakban, ebben az időszakban, aminek most a tanulságait átvesszük, tulajdonképpen a végső nagy eseményre készült, majd meglátjátok a történetből, hogy egy héttel azelőtt vagyunk, hogy a nagy áldozatát beteljesítse. És milyenek vagyunk mi, amikor készülünk valami nagy dologra, hajlamosak vagyunk az apróbbnak tűnő dolgokat félretenni, vagy átsiklani felette, vagy kevésbé fontosnak tartani, de a mi Istenünk nem ilyen. És ezért nézzük meg ebből a szempontból a történetünket, hogy mennyire körültekintő és milyen munkát is végez az Isten értünk és velünk. Ahhoz, hogy megértsük a történetet, kérlek, először nyissátok ki Lukács evangéliuma 7. fejezeténél, ahol az alap problémát nézhetjük meg, és megnézzük azt is, hogy Jézus hogy kezelte ezeket a dolgokat. Lukács evangéliuma 7. fejezet 36. versétől fogom olvasni az 50. versig. Biztos mindenkinek sikerült már kinyitni a Bibliáját, mert együtt olvasni jó. Kérte pedig őt egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyék. Annak okáért bemenvén a farizeus házába leült enni. És íme a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házába leült enni, hozott egy alabástrom szelence drága kenetet. És megállván hátul az ő lábainál, sírva, könnyeivel kezdte öntözni az ő lábait, és fejének hajával törölte meg, és csókolgatta az ő lábait, és megkente drága kenettel. Mikor pedig azt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában, ez a próféta volna, tudná ki, és miféle asszony az, aki őt illeti, hogy bűnös. És felelvé Jézus mondta neki, Simon, van valami mondani valóm neked, és az mondta, Mester, mondjad. Egy hitelezőnek két adósa volt, az egyik adós volt 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nekik miből megadni, mind a kettőnek elengedte. A kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban. Felelvén pedig Simon mondta, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondta neki, igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulván mondta Simonnak, látod-e ez asszonyt? Bejöttem a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál. Ő pedig könnyeivel öntözte az én lábaimat, és fejének hajával törölte meg. Engem meg nem csókoltál. Ő pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented. Ő pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat. Minek okáért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, mert igen szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. És mondta annak, megbocsáttattak neked a te bűneid. És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdték magukban mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja. Mondta pedig az asszonynak, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Ugye ebben a történetben nincs kiemelve név szerint, hogy ki ez az asszony, ezért megnézzük János írásánál is. János ugye már a század végén jegyezte le a történetet, valószínű, hogy akkor már nem értek nagyjából a szereplők. Ugye ő volt a legfiatalabb a történetben, és ő hosszú ideig élhetett, és ezért ő már néven nevezi őt, és megnevezi a többi szereplőt is. János evangélium a 12. fejezetétől tágul a kép a történetben, láthatjuk a hátsó dolgokat is, amiket már János utólag jegyez meg. 12. fejezet első verse. Jézus azért 6 nappal a húsvét előtt ment Betániába, ahol a meghalt Lázár volt, akit feltámasztott a halálból. Vacsorát készítettek azért ott neki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig egy volt azok közül, akik együtt ültek ő vele. Mária azért, elővévén egy font igazi drága nárdusból való kenetet, megkente Jézus lábait, megtörölte annak lábait a saját hajával, a ház pedig megtelt a kenet illatával. Mondta azért egy az ő tanítványai közül, Iskáriótes Júdás, Simonnak fia, aki őt elárulandó volt, miért nem adták ezt a kenetet 300 dénáron, és miért nem adták a szegényeknek? Ez pedig nem azért mondta, mintha neki a szegényekre volna gondja, hanem mivel, hogy tolvaj volt, és nála volt az erszény, és amit abba tesznek, elcsente. Mondta azért Jézus, hagyj békét neki, az én temetésem idejére tartogatta ő ezt, mert szegények mindenkor vannak veletek, én pedig nem mindenkor vagyok. A zsidók közül azért nagy sokaság értesült arról, hogy ő ott van, és odamentek nem csak Jézusért, hanem hogy Lázárt is lássák, akit feltámasztott a halálból. A papi fejedelmek pedig tanácskoztak, hogy Lázárt is megöljék, mivel hogy a zsidók közül sokan ő miatta mentek oda és hittek Jézusban. Hát láthatjuk a történetből, leírja a pontos időt, 6 nappal húsvét előtt, ugye másnap vonul be Jeruzsálembe, Szamárháton. Jézus teljesíti a zakariási proféciát, teljes erejével arra készül, hogy mindent úgy tegyen annak megfelelően, és mindenről tud, hogy mi fog történni. És itt vannak ugye a nemrég feltámasztott kedves barátja Lázár és annak családtagjai, akik közül egy Mária, aki ezt a bizonyos megkenetést végezte. És itt vannak a háttérben, még ha nem is teljesen jelen, azok, akik most már nem csak Jézus életére akarnak törni, hanem Lázár is eléggé kínos nekik, hogy él és feltámadt, és már rajta is fondorkodnak, hogy mit tegyenek vele, mert így már még inkább biztosítva van Jézus számára a követés, és a bázis elmegy tőlük. Tehát látjátok, hogy mennyi minden kiviláglik a történetből, de hogy teljes kerek legyen a kép, ezért megnézzük Máté evangéliumánál is, Máté evangélium a 26. fejezeténél, és a 6. verstől olvasom. És mikor Jézus Betániában a poklos Simon házánál volt, ment ő hozzá egy asszony, akinél a drága kenet alabástrom szelence volt, az ő fejére töltötte, amint az asztalnál ült. Látván pedig ezt az ő tanítványai bosszankodtak, mondván, mire való ez a tékozlás? Mert eladhatták volna ezt a kenetet nagy áron, és adhatták volna a szegényeknek. Mikor pedig ezt eszébe vette, Jézus mondta nekik, miért bántjátok ezt az asszonyt, hiszen jó dolgot cselekedett én velem? Mert szegények mindenkor lesznek veletek, de én nem leszek mindenkor veletek. mert hogy ő ezt a kenetet testemre töltötte, az én temetésemre nézve cselekedte azt. Bizony mondom nektek, valahol az egész világon prédikáltatik az evangélium, amit ő én velem cselekedett, az is hirdettetik az ő emlékezetére. Akkor a 12 közül egy, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, a főpapokhoz ment. Mondta, mit akartok nekem adni, és én kezetekbe adom őt. Ők pedig rendeltek neki 30 ezüst pénzt, és ettől fogva alkalmat keresett, hogy elárulja őt. Ugye látjátok, hogy megint bővült a kép, és az a Júdás, aki már Jánosnál is meg volt említve, és János már mint tiszta, letisztított képpel írhatott Júdás belső-hátsó szándékairól is, ez a Máté evangéliumában kifejezett rész, ez pedig elmondta azt, hogy ez volt az a pont, ahonnan Júdás afelé fordult, hogy elárulja Jézust. Na de nézzük meg akkor, hogy Jézus mivel is foglalkozott 6 nappal az ő nagy világra szóló történése előtt, és hát ha azt mondhatjuk, hogy a történelem legnagyobb eseménye előtt állunk, akkor talán nem is tudom eléggé kifejezni. És Jézus minden mozzanatra figyelt, itt és ekkor is. Neki semmi nem volt kicsi és kevés, és mindent felmért, és végignézzük, hogy minden szereplővel, minden jelenlevővel, milyen módszerrel viszonyult. Ugye nem kell talán mondanom, mert biztos, hogy már mindannyian olvastatok, hallottatok róla, hogy a keleti szokásrendszer nem olyan volt, mint a miénk, nem úgy ültek asztalhoz, mint ahogy mi, hanem félfekvő helyzetben. Tehát ami itt történt, ami az alaptörténetünk a Lukács evangéliuma szerint, hogy Mária, aki rendkívül hálás volt, és nagy hittel volt Jézus iránt, tulajdonképpen nem mérte fel azt a pici mozzanatot, hogy amit ő titokban akar csinálni, és nem feltűnően, azt a kenet illata szét fogja árasztani, és tulajdonképpen ő kerül a középpontba. Van így az életben, hogy egy kis dolgot nem kombinálunk bele, és máshogy alakulnak. Ő is így volt, de hogy akarta ő magát központba tenni? Ő volt az egyik szereplő, akit majd a legvégén beszélünk meg. De itt volt ez a vendéglátó Simon, aki ugye farizeus volt, akit leprából gyógyított Jézus, és hálás volt neki, és vendégséget szerzett. Nyilván ott is egy nagy épület volt, ahova sokan befértek, és akik Jézussal voltak, őket is szeretettel várta. De az, hogy a történetünket mi lobbantotta be, és milyen mondatok lehetnek egy társaság közepén, amelyek elviszik az áldásos légkört. Mert lehetett volna ez másként is. Jézus odamegy, és mennyi tanítást mondhatott volna még, mennyi felkészítést mondhatott volna még az övéinek, hogy készüljenek és ne csalódjanak, az bizonyos. De megint mással kellett foglalkozni. És hogy kitől származott ez a mondat, azt olvashatjuk ugye Jánosnál és Máténál, hogy Júdás volt az, aki hátsó szándékkal bedobott valamit középre, mint ahogy szokta, egyébként tőle szokott mindig ez a ki a nagyobb kérdés elindulni, és láthatjuk, hogy szinte az összes szereplő azonnal vevő volt az ő kijelentésére, és elindultak különböző gondolatok. A tanítványokban méltatlankodás, teljesen ráhangolódtak arra, amit ő mondott, Simonba pedig a kétely, ugye ami eleve fenn volt benne, hogy lehet, hogy Jézus, hát hálás volt neki nyilván, de azért mégse lehet ő olyan Isten fia, mégse lehet ő a legnagyobb, hiszen ha tudná, hogy ki ez a nő, akkor proféta lenne, de nem tudja, mert nem úgy viselkedik, mint aki. Mert ha tudná, akkor vele nem így állna szóba egyébként sem. És hát nézzük meg akkor a történetet, hogy hogyan is viszonyult Jézus ezekhez az emberekhez. De még mielőtt konkrétan belevágnánk, szeretném, hogyha azt is megnéznénk, hogy előtte mennyi erőfeszítést tett Jézus azért, hogy ne váratlanul érje ezeket az embereket ez a világra szóló nagy esemény, amiről sok-sok számtalan ószövetségi profécia előre szólt, és számomra lenyűgöző, hogy Jézus és a proféciák, vagy Keresztelő János és a proféciák, vagy majdan aztán az apostolok és a proféciák milyen szinkronba éltek egymással. Tehát próbált nekik ilyet mondani, olvasnám Lukács evangéliumából, hogy neki, amikor 12-t maga mellé vette, elmondta nekik még ezt megelőzően: íme felmegyünk Jeruzsálembe, minden beteljesedik az ember fián, amit a próféták megírtak. Mert a pogányok kezébe adatik, megcsúfoltatik, meggyaláztatik, megköbdöstetik, miután megostorozzák, megölik őt, de harmadnapon feltámad. És nekünk ezt olyan jó visszaolvasni, és teljesen igaznak, letisztultnak tűnik. És gondoljatok bele, hogy hány kísérletet tett arra, hogy mondja nekik és készítse őket, de ők mással foglalkoztak. Aztán egy másik helyen mondom néktek, még annak az írásnak is be kell teljesednie rajtam, hogy a gonoszok közé számláltatott, mert melyek rám vonatkoznak, elvégeztetnek. De a tanítványok hagytak kiskapukat a gondolatmeneteikben. És ez tette olyan veszélyessé, hogy lemaradtak a proféciák teljes mértékű megértéséről és megéléséről. De mik is voltak ezek a gondolatok? És itt érünk oda a történetünkhöz. Valaki valamit mond, és még jónak is tűnik, és még Isten ügyét próbálja erősíteni, és a távlatokat nyitni a jövőre, hogy gondoskodjanak a szegényekről. Mondjátok meg, ki tudja ezt leleplezni? Hogy ez milyen indítékból adódott? Senki. De akkor mi lehetett volna számukra a segítség? Jézusnak az a sok-sok tanítása, amivel körülvette őket. Mert az Isten megtanít bennünket arra, hogy az elhangzott mondatoknak, szavaknak nem mindig üljünk fel, mert nem tudhatjuk, hogy miért mondatik. És megóvna bennünket attól, hogy mi is rögtön abba a helyzetbe helyezkedjünk, ami méltatlankodik, és tereli a figyelmet. Jézus ezt a helyzetet úgy kezelte, hogy most az egyszer, a 3,5 év alatt, egyetlen egyszer, nyíltan, de nem megszégyenítően ellentmondott Júdásnak. Neki nem lehetett ellentmondani. Ő volt a 12 közül az egy, akit soha semmilyen kritikával nem lehetett Istennek illetni. Most is megsértődött. És beérlelődött benne az, amit fontolgatott, hogy majd ő máshogy alakítja a dolgokat, majd ő kiterveli, és kénytelen lesz Jézus megmutatni a hatalmát. De Júdás hogyan is kerülhetett ide, ez is intő dolog számunkra, és ezt olvashatjuk Ellen White-nál Júdással kapcsolatban, ami megfontolandó számunkra is. Hiszen most is nagy profétikus időkben élünk, és nagy események előtt állunk, ezért is beszélünk erről a történetről. Júdás a jóságnak, az alázatnak, Krisztus szeretetének mind nagyobb mértékét érezhette és tudhatta, hiszen felé is kifejezésre jutott. Mindezek ellenére még erősebb volt Sátán késztetése, hogy ezek nem Isten fiának, csak egy csalónak a megnyilvánulásai. Sátán kétkedései ide-oda billentik az embert. Tudja, hogy honnan jön ez a gondolat. Erős ez a gondolat, de kinek enged? Júdás tisztában volt ezek eredetével, a gondolatok eredetével, mégis megkeményítette lelkét a világossággal szemben. És tudjátok, ez olyan nehéz dolog, mert kételyeket, kétségeket mindig lehet ápolni, és mindig lehet találni is. Isten viszont nagyobb, és a kétségeinket teljes mértékben így tudja tisztázni. Kérdés az, hogy kinek engedünk. Júdás ezzel a magatartásával tulajdonképpen feladta a további fejlődés, előrelépés minden reményét, és igyekezett értelméből kitörölni mindent, amit eddig hallott. Azelőtt gyakran érték mély benyomások a lélek munkája révén, de kiküzdötte magát Jézus jelenlétéből, és így lett hitszegővé és árulóvá. Érdekes így betekinteni Júdás lelkületében, tehát még egyszer, most kiállt Jézus Júdással szemben, és elmondta a szerény véleményét arról, hogy ő máshogy látja ezt a helyzetet. És így próbálta a tanítványokat is jó mederbe terelni. Mert ugye az egész társaságon végigvonult ez a szellemiség, és ezért lobbanhatott be Simonba is az, amit kigondolt. De Jézus azon túl, hogy Júdás helyzetét kezelte, pedig tudta, hogy nem lesz sikeres. Tudjátok, ez is egy fontos dolog, hogy nem mindig, és ezt is csak Istentől lehet tanulni, de néha fel kell vállalni a konfliktus helyzetet, akkor is, ha nem lesz jó a kimenetele. De csak akkor, ha Isten utasít, és csak az ő módszereivel, sehogy máshogy. Nem emberi indulatból, nem emberi kigondolásból, de fel kell vállalni. És itt Jézus annak a tudatában vállalta fel, hogy a szíve majd belehasadt, hiszen tudta, hogy majd pár nap múlva teljes mértékben átadja magát Sátánnak Júdás. És mégis. Kezelte őt, kezelte a tanítványokat, kezeli Simont. Félrehívja, és olyan szépen ütköztet. Olyan szép a párbeszéde, nem? Elmond neki egy hasonlatot, és azt kéri, hogy ő vonja le a tanulságot. És Simon levonja, és utána szembesít. Szembesíti, és Simon valószínű, hogy nem sértődik meg rajta, bár róla nem olvasunk, hogy mi történik vele a későbbiekben, de erre a jézusi megnyilvánulásra biztos, hogy meg tudott változni teljes mértékben, és gondoljatok bele, még arra is választ kapott, hogy vajon Krisztus proféta-e. Hiszen a gondolatait mondta el neki. A gondolatait, amiben senki nem látott bele. Hányszor vagyunk úgy, hogy senki nem tudja, hogy mire gondolunk, de azért nem mindig olyan tiszta a dolog. Viszont az Isten tud róla, és ő helyre tudja tenni. És nem utolsó sorban kezelte Máriát, mert őt is kellett. Mert ott van egy hölgy, aki, hát hogy mondjam, a leglátványosabb vétkek egyikét követte el hosszú éveken keresztül. Ugye a gondolati vétkeinket nem látják sokan. Simonét se látták. Milyen gáláns volt tőle, hogy mindenkit meghívott, és vendégül látott. Hát ez példaértékű és dicsérendő. De hogy belül mi zajlott, az csak Jézus látta, és hogy mit kell onnan kitisztítani, az csak az Istenség tudta. És vannak olyan dolgaink, amik nem látszódnak mások előtt. Az aggodalmaink, az irigységeink, a féltékenységeink, ezek nem látszódnak mások előtt. De a paráznaság az igen. És Mária olyan ember volt, aki nyíltan paráználkodott. És tudjátok, milyen az, amikor valaki egy látványos dologból gyógyul. De mi emberek olyanok vagyunk, hogy a rossz dolgokat jobban tudjuk tárolni magunkban, mint a megváltozást, mint a megváltozott embert. És akármi történik, elég egy kicsi mozzanat, már rögtön az kattan be az emberbe, hogy de milyen volt az a másik. És ha valaki ebben a helyzetben nagyon rosszul érezte magát, az Mária volt. Aki nem akart középre kerülni, de oda került. És minden gondolat körülötte forgott, hogy milyen indítékból azt csak Isten látta, utólag pedig leírták a mieink. De Jézus azért van, hogy Mária felé fordulva odaszól a 48-as versben Lukácsnál, és azt mondja neki, hogy megbocsáttattak neked a te bűneid. Miért kellett ezt mondani a Máriának? Hiszen 7-szer szabadította, és véglegesen szabadult a paráznasságból. Miért kell egy embernek újból elmondani, hogy amit átéltél az Istennél, amit te ott és akkor szabadításnak éltél át, az valóban szabadítás, az elvehetetlen. Azért, mert mi emberek ezt az érzést, ezt az Istennel való együtt töltött valódi szabadítást keresztül tudjuk húzni a másiknál. És ez szomorú dolog, kedves testvérek. De Isten megerősít bennünket. És Istennek arra is van hatalma, lehetősége, és minden ereje. És az evangélium örömhíre erről is szól, hogy azt, amit te ott átéltél szabadításként, azt semmilyen körülmény ne tudja elvenni. És téged ne tudjon elszomorítani senki és semmi abban, amit megélsz az Istennel. Ez elvehetetlen. És itt olyan dimenzióba kerül az ember, ahol csak Isten van, és maga, aki megélte ezt. És ahogy Máriának megadta ezt ott és akkor Jézus, azt megadja nekünk is. Megadja nektek is, testvérek, és tudjátok, hogy mire jó még ez? Arra, hogyha egy kényes dolog felmerül egy közösségen belül, mint itt is. Egy ártalmatlannak tűnő, örömteli együttlétnél. De felüti a fejét, mert emberek vagyunk, és ezen a világon élünk. És tudjátok, milyen az, amikor egy mozzanat úgy elkeseríti az ember szívét, úgy a nehézségként. Mindenki rosszul érzi magát, mindenki tenne, szólna, de mit tegyen, mit szóljon. Istennek van hatalma arra, hogy még ha te is vagy középen, még ha te is vagy előhozva, pillanatok alatt át tudj lépni ezen a nehéz helyzeten, és ne sértetként éld meg a dolgot. Ne bántottként. Ne úgy, mint aki menekülnél, hiszen kik ezek, akik elővettek téged, hanem Isten segítségével, aki biztosítékod arra, ad arra, hogy megbocsáttattak a te bűneid. Tudjátok, ez a mondat és ez a megélés, ez az, ami keresztül megy bennünket, és ez az, ami helyzeteket úgy tud alakítani, hogy bár sértett vagy, de te lehetsz ott az, aki tovább viszed a dolgot, és tudsz valamit mozdítani a helyzeten. Megbocsáttattak néked a te bűneid. Máriának szüksége volt erre. És ezért van az, hogy amikor elkezdenek morogni ott az emberek, hogy ki ő, hogy a bűnöket is megbocsássa, akkor nem foglalkozva Jézus ezzel a szintén felröppenő gondolattal, újból odaszól Máriának, és azt mondja, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Tudjátok, egy hívő embernek akármilyen nehéz helyzete van, de az evangélium örömhíre arról szól, hogy békessége lehet. Elnyerheted. Ez nem órák, napok, hónapok kérdése, ha te Istené vagy, és mersz tőle nyerni, és elfogadni, akkor pillanatok alatt megadja. És egy rossz helyzetből, egy nehéz körülményből te mégis győztesként, tiszta szívvel távozhatsz, vagy maradhatsz is. Hát ezek voltak azok a helyzetek, amiket Jézus itt az utolsó momentumban is kezelt. Mert hogy Isten a végsőkig minden dologra figyel, ez nyilvánvaló. Nem csak azért, mert mi most felolvastuk, vagy átvettük, hanem azért, mert ez Isten tulajdonsága. Hogy készülnek a nagy profétikus események, minden pontosan beteljesedik. Másnap Jézus tudta, hogy Zakariás így ír róla, és így is készítette elő a helyzetet, és ezt fel is olvasnám Zakariás könyve 9. fejezetéből. Zakariás 9.9-ből, hogy örülj nagyon Sionnak leánya, örvendez Jeruzsálem leánya, íme jön neked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szavárnak vemhén. Ez másnap teljesedik be. Jézus készíti a terepet, de nem tudja az övéit felkészíteni. És Jézus nem kudarcként éli meg. Tudjátok, ez is a Jézus hitéből való dolog. Hogyha te nem tudsz hatni a legjobb szándékkal sem, és nem tudsz fordítani emberek gondolatmenetén. Próbáltatok ti már fordítani emberek gondolatmenetén? Sikerült? Nem biztos, hogy ezen kell rágódnod. Az Isten azóta dolgozik azon az emberen, így mondom, dolgozik, munkálkodik, amióta él. És ha ő eddig ide jutott vele, akkor ne te éld meg kudarc élménynek, hogy nem tudtál változtatni a helyzeten. Jézus olyan hittel járt az atyával, hogy nem tudta eltántorítani azt sem, hogy itt tartanak a tanítványai. Gyerekektől szoktam megkérdezni, lányok, tudjátok, mi az a marionett bábú? Láttatok már marionett bábút? Az olyan bábú, ami nem kézzel, így kézfejjel mozgatható, hanem fentről mozgatják, és ilyen zsinegek vannak minden könyökhajlatnál, csuklónál, és ahogy fentről mozgatják, az a bábú úgy mozog, fentről. Hát ezek a tanítványok itt és akkor még mindig olyanok voltak, mint a marionettbábok. Valaki mond valamit, aki, és elfelejtettem mondani, hát miért is hallgattak Júdásra? Mert nagyon jó beszélőkéje volt. Nagyon intelligens volt. Ő volt az egyedüli tanult közöttük. Ő volt az értelmiségi. Hihetetlen jól tudta tálalni a gondolatait, az ötleteit. És az övéinek Júdás helyzete még mindig jobban imponált, mint az, hogy ő mit mond. Gondoljatok bele, Jézus a tanítványok miatt sem leplezte le eddig Júdást, mert nem hitték volna el neki. Azért ez is megfontolandó. De Jézus nem halt bele lelkileg abba, hogy Júdás merre indul, hogy a tanítványok még mindig más befolyás alatt vannak, hogy egy esemény, ami arra lehetett volna, hogy áldás legyen, és készüljenek, teljesen a másik irányba fordul, és Jézust azt sem tudta elkeseríteni, bár fájdalmak férfia volt. Nem tudta elkeseríteni, hogy tulajdonképpen teljes kudarcra van ítélve az, hogy valaki megértse azt, ami egy hét múlva fog történni. De miért? Mert Jézusi hite volt. Olyan hite, amiről a Jelenések könyve azt mondja, hogy minden végső időben élő hívő erre a hitre fog jutni. Hogy nem borítja ki, még ha fájdalommal érinti is, a sok-sok negatív dolog körülötte. És nem fog belehalni abba se, ha az egyházában nehézségeket lát. És nem látja az Isten művébe azt, amiről ír, hogy felemelkedik, és nagy lesz, és népek jönnek hozzá, hanem csak azt látja, hogy férgecske, maradék, maroknyi, csontmező, ami még ott tart, ahol. De az Isten szava beteljesedik. Testvérek, beteljesedik az Isten ígérete. Akkor is beteljesedett, most is befog. És Jézusnak olyan hite volt az előre lefektetett tervek mellett, hogy nem a láthatókra tekintett, hanem a láthatatlanokra, és arra a mennyei légkörre, azokra a mozzanatokra, ahol angyal seregek mozognak és teljesítik az Isten összes parancsolatát, pontosan, precízen, ahol minden azért megy, hogy mentsenek és tegyenek, amit az emberek nem látnak, amit mi nem látunk, de hittel el tudunk mi is fogadni. Jézus folyton erre tekintett, folyton ebből merített, folyton ezért imádkozott. És ezért volt az, hogy amikor úgy érezte, hogy haszontalanra és hiába valóra költötte az erejét, abba a pillanatba ki tudta mondani, hogy de nálad van az én dolgom letéve, és ne magam ítéljem meg, hanem te. Ilyen hite volt Jézusnak. És végső soron gondoljatok bele, hogy tulajdonképpen ebből a 12 emberből 11 embert meg tudott mégis menteni. Egy veszett csak közülük. Egy. Az összes többit mégis meg tudta menteni, mert megértették az áldozatát. És mégis siker volt. És ezek az emberek, amikor végre megértették, mi az isteni kívánalom, és mi az isteni lehetőség, mi az örömhír, ami megtapasztalható már ebben az életben, mert amit a gyerekeknek elmondtam az elején, az bár töredéknyi, és nem sokszor adódik, hogy önfeledten átadjuk magunknak, és megéljük. Mégis itt ezen a világon is megélhető, még a gonoszság közben is. Jézus ezért tudott derűs lenni, ezért tudott adni, ezért tudott még fájdalmak férfiaként is, akárhol volt, úgy szólni a mennyről, mint akinek hatalma van, mert ismerte. És ez volt az, amit megértve a tanítványok végre, szégyenkezve gondolva ezekre az időkre, de itt már mindent föltéve arra, hogy ismerje meg az egész világ ezt az Istent, mindent föltéve átadták az életüket. Testvérek, végső soron, ahogy mondtam, most is nagy események állnak előttünk. Óriási jelentőségű proféciák mutatkoznak meg. Nem kell ecsetelnem, hogy már látványosan azoknak is, akik nem tudnak erről így pontosan. Az Isten most is embereket vár. Olyan embereket, akik nem engedik a figyelmüket, érzésvilágukat, gondolataikat, holmi csekély megjegyzésektől elterelni, hanem oda összpontosítani célirányosan, ami itt a végső finisbe lesz, hogy ne tévedjünk, hogy ne csalódjunk, hogy ne remegjünk, hanem várva készüljünk Istenünk elé, és mi legyünk azok, akik erről az Istenről bizonságot tudunk tenni. És hogy hogyan? Hát nem csoda az, hogyha nehéz körülmények között stabil tudsz lenni? És nem foglalkozol azzal, hogy mit mondanak a hátad mögött, meg értitek? Nem is kell ezt mondanom, annyit tanultunk róla. Erre figyelnek fel az emberek. Erre kérdezik meg tőletek, hogy hogy tudsz ilyen körülmények között mégis nyugodt lenni? Hogy tudod szeretni a másikat, és küzdeni érte, és betudni neki, hogy tényleg nem tudja, hogy mit cselekszik? Hogy tudsz olyan isteni irgalommal lenni, ahogy ilyenkor lehet, mert az evangélium erről is szól? Hogy tudod te ezt megélni, ezt a lehetetlen dolgot? Honnan kapsz? És akkor be tudod mutatni a valódi Isten félelmet, ami beragyogja az egész világot, befogja, erre ígéret van. Nem szeretnénk ennek részesei lenni. Legyünk részesei, erre hív bennünket Isten. És ezt mutatta meg Jézus, hogy bár nehéz, küzdelmes, fájdalmas, még az utolsó időben is, de van, ahonnan lehet meríteni és bizakodni, és a lélekre hagyni a lélek munkáját, nekünk pedig megtenni azt, ami a mi feladatunk. A tanulmányunkat biztos, hogy sok szempontból át lehet még venni, és vegyétek is át, de itt lezárnám az ige hirdetést, és arra hívlak benneteket, hogy délután, amikor a most már konkrét eseményekről fogunk beszélni, és annak a tanulságait levonni, maradjatok, és próbáljuk meg együtt a tanulságokat magunkévá tenni. Amen. Mennyei jó Istenünk, kegyelmes égi atyánk, hálásan köszönjük neked valóban szívből, valamit megértve abból, hogy milyen sokat teszel értünk, és mennyi mindent kínálsz nekünk. Bocsáss meg, hogy nem vettük komolyan a te kijelentéseidet, és nem fogadtuk el a te segítségedet, bármilyen szívbéli vagy földi gyötrelemmel eddig. De most kérünk szépen, segíts, hogy a feledékeny hallgatókból figyelő, igazi, céltudatos tanítványokká válhassunk, és minden mozzanatra, amit te nyújtani szeretnél, teljes mértékben megélve és átélve lehessünk. Tégy velünk, kérünk, a te jó akaratod szerint. Valóban az énekkel együtt mondva itt a szívünk is, és tégy vele azt, amit te szeretnél, jó atyánk. Olyan jó, amikor nem a magunk csíp-csúp feltevéseivel, ügyeivel, vagy sátán által generált helyzetekkel kell foglalkoznunk, hanem úgy, ahogy Jézus keresztül lépte a lényeget látva, abban lehetünk jártasak, amire te hívsz el bennünket. Drága jó atyánk, köszönjük minden jóságodat, és kérünk, hogy a mi fájdalmainkban, a mi szenvedéseinkben is te adj segítséget most is, azoknak is, akik most ezzel élnek. Köszönjük, hogy te jó vagy, köszönjük, hogy igaz vagy, köszönjük, hogy a te szavad hatalmas, és hatalmassá válhat bárki előtt ezen a világon. Kérünk, segíts, hogy méltóképpen tudjunk erről a valódi kinyilatkoztatásról bizonságot tenni. Köszönjük, hogy tudhatjuk azt is, hogy nem véletlen, hogy itt vagyunk mindannyian, hiszen mindannyiunkat elhívtál. Add, hogy ezt is értékelni tudjuk, és add, hogy a csontmezőink feléledjenek, szívhez, húshoz jutva, a te lelked gazdagságával tudják ezt a végső eseménysorozatot megtenni. Köszönjük Istenünk, hogy imáink tudjuk meghallgatásra találnak, mert neked is ez a te akaratod. Köszönjük szépen Jézus Krisztusunkért, aki most is ugyanúgy munkálkodik értünk. Amen.